A legfrissebben megjelent Híd evangélikus missziói magazin kapcsán fogunk beszélgetni. Ennek fókuszában ezúttal az egyház, a gyülekezet áll. A szerkesztői bevezetőben azt írott, hogy a járványhelyzetet követően merült fel a kérdés a magazinban is, hogy miben szükséges változni a gyülekezeteknek, vagy átgondolásra érdemes, hogy mi az egyház és a gyülekezet szerepe az emberek életében. Miért gondoltad ezt? Azon kívül, hogy sok szolgálat ugye egészen új formát öltött, és az online térbe szorult, de ezen kívül miért kérdés ez most itt 2021-ben, hogy hol az egyház és a gyülekezet szerepe az emberek életében?
Ez nem az én személyes kérdésem volt, hanem hallottam több egyházi fórumon ezt a felvetést, és hallok olyan konferenciákról, kiadványokról, amelyek kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak, tehát hogyan tovább egyház. Nagyon nagy skálán jelennek meg a vélemények, az egészen borulátó látástól kezdve az optimistáig. A pesszimisták úgy látják, hogy nagyon lecsökkent az egyházi élet, a relatív újraindulás idején messze nem jönnek vissza annyian az emberek az egyházi programokra, istentiszteletekre és bibliaórákra. Mások annak örülnek, én is ennek kifejezetten örülök, hogy a gyülekezetek átélték azt, hogy ki kell lépni a templom falai közül is, és egyértelműen nagy érdeklődés volt az online közvetítések iránt is. Láttam ezt a kérdésfeltevést, ami azt jelezte számomra, hogy többen úgy érzik legalábbis, hogy újra kell fogalmazni, újra kell értelmezni a szolgálatukat, a munkájukat. Én meg úgy látom, hogy ez egy alkalom arra, hogy olyan alapvető kérdésekre újra megtaláljuk a világos biblikus válaszokat, hogy valóban mi az egyház, és mi az egyházi élet feltétele, mi a szükséges minimum, mi egy gyülekezet létének az értelme. Ha egy gyülekezet működik, akkor mi a célja?
Arra gondoltam, hogy te is megválaszolhatnád azokat a kérdéseket, amelyeket körkérdésként föltettél a magazinban. Az első ez volt, miért fontos az egyházhoz tartozni? A második pedig, mit szeret a gyülekezeti életben, és mi az, amin esetleg változtatna?
Én úgy érzem, hogy ha vannak is hiányai vagy hibái, de egy jó életre törekvő közösségnél nincsen jobb, hiszen testi, lelki, szellemi értelemben kapcsolódhatunk egy ilyen közösséghez. Itt lehetnek barátaink is, lehetnek hittestvéreink, vagy ami számomra egy fontos felismerés, hogy minden embernek vannak töbletei, tehetsége, szakmai ismerete, de mindenkinek vannak hiányai, akár egészségben, vagy pénzben, vagy tudásban, és egy ilyen egészséges gyülekezeti életben ezek a töbletek és ezek a mínuszok szép lassan kiegyenlítődhetnek. Hogy aztán milyen hibái vannak egy közösségnek? Vannak, mert ahol emberek vannak, ott vannak hibák, oda bevisszük saját magunkat, egyáltalán nem találjuk meg az ideális közösséget, sem egyházi vonalon, sem világi vonalon is, hiszen emberekből áll, és én azt látom, hogy a ma egyházának az egy nagy feladat, hogy egy valamikori államegyházi modellből, vagy még régebben így mondták, uralkodó egyházi modellből teljesen át kell alakulnunk egy családias közösségé. A templomainkat is úgy építették meg, a tömegegyházra figyelve, hogy teli van padokkal, és mindenki passzívan tulajdonképpen beül egy padba, és néz előre, és elől van egy fizetett alkalmazott, aki prédikál, aki imádkozik velünk, meg helyettünk. Ez a múltbeli egyháznak a képlete. A jövő egyháza nem passzív hallgatókból áll, hanem a gyülekezet közösség életében aktívan résztvevő, feladatot vállaló, mások felé forduló tagokból, mert ahogyan a Bibliában olvassuk a példabeszédek könyvében, aki mást felüdít, az maga is felüdült. És már is valaki fontosnak érzi magát, jogosan fontosnak, mert fontos feladatot vállal el.
Hogy lehet mégis megtalálni a változtatásokban a hagyományok megőrzésének és az újításoknak a helyes arányát?
Nyilván az a legbölcsebb, hogyha a múltból mindenképpen megtartjuk azt, ami hasznos, ami működik. De azt is fontos jeleznünk, hogy ez egyház nem múzeum. mert amikor az egyházról beszélünk, szerintem a legtöbb embernek először egy épület jut eszébe, egy tornyos, harangos épület, és egy beöltözött pap, lelkész. De a gyülekezet eredetileg sem így nézett ki, az első évszázadokban sem, és most sem ilyen irányba megyünk. Tehát ezzel kell szembenézni, hogy az evangélium, Isten igéje nem változik, az örök, és ennek az üzenete ma is aktuális, de a kultúra az változik, az természetszerűleg változik, ami körülvesz minket. És elég csak gondolni a 20. századi és napjainkig tartó technikai forradalomra, hogy teljesen átalakul az emberek élete. A régi időkben egyhetes evangelizációs ilyen igehirdetéses sorozatokat tartottak a templomokban. Ma meg már ilyenre nehéz rávenni az embereket. Akkor nem is kellett olyan nagyon rávenni, mert hát üres volt az estéjük. Nem volt televízió, nem volt semmi különleges esemény az életükben. Igényük volt egy ilyen közösségre is. De ma már hát bekapcsolja a rádiót, vagy a televíziót, vagy online közvetítést, megnéz esetleg akár egyházi vonalon is. Tehát ez mind-mind újdonság, ezzel szembe kell nézni, nem szabad ezen sóhajtozni. Illetőleg még az is egy fontos motívum, hogy Európában tömegek lettek tulajdonképpen vallástalanok. Tehát megváltozott nem csak a formai része az életünknek, hanem a tartalmi, erkölcsi, etikai része is, és olyan világ vesz körül minket, amelynek a szellemisége nem egyezik a Szentírás tanításával, és ezzel is például szembe kell nézni. Ez is egy újdonság, ez is egy új dolog. A keresztény kultúrájú országokban még azok is figyelembe veszik a saját életükben a keresztény etikát, akik magukat nem tartják hívőnek. De tanulták még gyerekkorukban, ismerik a 10 parancsolatot, de ma már ilyen sincsen. Mindenki azt gondol, és azt csinál, amit is, azt ír le, amit akar. Úgyhogy egy új világ van. Ezt nekünk fel kell mérni. Nem elégséges a passzivitás, nem elégséges a harangot bekapcsolni, és várni azt, hogy majd csak valaki jön, hanem ahogyan Jézus is tette ezt, oda kell valamilyen módon jutni, ahol az emberek vannak, megtanulni a nyelvezetüket, gondolkodásukat, és ilyen helyzetben, ilyen módon kell hirdetni az evangéliumot, és élni az evangélium gyümölcseiből, a szeretet szolgálatból.
Szokták keresztény körökben emlegetni ideálisként az ősegyházi kereteket, az első gyülekezeteket, hogy akkor még minden a helyén volt, rendben volt, vagy közelebb állt a krisztusi rendhez. Szalai András teológus írja a magazinban, hogy az ősegyház sem saját magát tekintette mércének, hanem Krisztust, és azok a közösségek sem voltak már tökéletesek kezdettől fogva. Hol keressük az ideális és a helyén való közösségeket? Mi a mérce tényleg?
Valóban nem szabad idealizálni az ősegyházat, azzal együtt, hogy az ősegyház idején, üldözések alatt egy globalista világbirodalom keretén belül éltek az első gyülekezetek, növekedtek és szaporodtak, és ezt azért érdemes tanulni és tanulmányozni, hogy ez hogyan volt, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy kezdettől fogva ott voltak a vitapontok, törések, szakadások, teológiai viták, de visszatérve a kérdésre, én sem tudok sokkal jobbat mondani annál, mint amit Szalai András is képvisel. Szentlélek által lényegre törően kell olvasnunk a Szentírást, ahogy Luther is tanította, a Szentírásnak a központi üzenete Jézus Krisztus és az ő evangéliuma, az örömhíre. És az egész Szentírás rajta keresztül olvassuk. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a törvény is, ezenből a 10 parancsolat is, tehát ami nem veszítette el érvényét. Ezt mind a gyülekezet szempontjából mondom, hogy hogyan rendezze be a saját életét. Én úgy gondolom, hogy ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor ki kristályosodik egy olyan gyülekezeti kép, ami ma is megvalósítható, a jézusi stílus, a jézusi mentalitás, a tanítás, a lényeglátás, az irgalomnak a képviselete rendel együtt, tehát nem elég csak a kegyelemre és irgalomra hivatkozni, és akkor tanulmányozni kell, és lehet az egyház történetnek a különböző szakaszait, ezekről gondolkodni kell, beszélgetni kell. Én szerintem nagyon fontosak a mai zsinatok, a mai beszélgetések, mai közös gondolkodások, hogy a szentírás és a hitvallási iratok alapján milyen az az egészséges gyülekezet, amely a mai korban, a 21. században betöltheti a hivatását.
Ezeket is figyelembe véve, mitől óvakodjon, és hogyan keressen gyülekezetet egy frissen Istenre találó ember, akinek mondjuk nincsenek egyházi gyökerei, választhat, mire figyeljen szerinted?
Ez nem könnyű kérdés, és hozzátenném azt, hogy nem csak életváltozás, hitrejutás után keresnek emberek gyülekezetet, hanem már előtte is találkoznak az egyházzal, például keresztelők alkalmával, vagy esküvő, vagy temetések alkalmával, és már ez sokak számára meghatározó. Nagyon-nagyon sokféle történet van, és sokféle eset van. Azért nehéz erről beszélni, mert nem lehet tudni, hogy ki hova lép be, milyen kapcsolata van, milyen baráti vagy emberi kapcsolatai vannak, és azért sok-sokféle fajta gyülekezet van. Részben mentalitás, személyiség függő is ez, hiszen van, aki szereti azt a fajta külsőségekben is látványos életet, amiből áll mondjuk például a katolikus egyház, van, aki meg idegenkedik ettől. Én azért merek erről beszélni, mert nagyon szimpatikus nekem a katolikus egyház, és sok testvérem és barátom van ott, de hát nekem ugyanúgy szimpatikus egy szabad egyházi közösség is. Arra lehet figyelni, hogy a légkör szeretetteljes legyen, Jézus legyen a középpontban, az ügyek, a dolgok, például az anyagi kérdések is átláthatók legyenek, ne legyen semmiképpen sem egy személyi kultusz vagy félelmet generáló légkör abban a közösségben. Újra mondom, nehéz nekem ezt most kimondani, hogy jöjjön mindenki az evangélius egyházba, nem mondanám, mert nem mindenkinek itt van a helye. A szélsőségektől természetesen óvakodni kell, de egy tapasztalatlan ember nem nagyon tudhatja, hogy mi az a szélsőség, hogy mihez képest beszélünk szélsőségről.
Mit tett egy gyülekezeti tag, vagy egy lelkész azért, hogy Jézus maradjon a középpontban, és ő legyen a vezetője a gyülekezetnek, és ne alakuljon át csupán egy jó szándékú emberi szervezetté?
Egyik kísértése az egy közösségnek, hogy többféle embertípusból áll. Szoktak beszélni a nemzedéki szakadékról, az idősek és a fiatalok közötti árokról, aztán mentalitásbeli különbségek is vannak, és természetesen ezeknek a csapatoknak, csoportoknak különböző Jézus képük is van. Nehéz kérdés ez, hiszen a hit és a személyiség az egységben van, de minden gyülekezetnek és az minden egyháznak, ahogyan mi is evangélikus szoktuk ezt hangsúlyozni, szüksége van folyamatos reformációra. A reformáció az nem forradalom, az nem egy új egyház alapítása, hiszen Luther legvadabb álmában sem gondolta arra, hogy az ő szolgálata révén egy új egyház test jön létre, ő a saját katolikus egyházát szerette volna megreformálni, megújítani, de a tapasztalat az, hogy minden egyháznak szüksége van megújulásra, a megújulás pedig azt jelenti, hogy vissza a forrásokhoz, ahogy Melanton mondta, ad fontes, vissza a forrásokhoz, a bibliai forrásokhoz, és ez egy nagy ajándék egy gyülekezet életében, hogyha a lelkész is és a tagok is azt érzik, hogy Jézushoz kell visszatérni, és hogy ő egy élő személy, ő valóban a gyülekezetnek a gazdája. Ahogyan a Jelenések könyvében Jézus üzen a 7 gyülekezetnek, úgy, mint akié ez a 7 gyülekezet. No, hát egyéni és közösségi életünkben szükségünk van újra és újra Jézushoz térni, és ehhez segítséget jelent az, hogyha maradunk egészségesen gyermekek, ahogy Jézus mondja, hogy nem mentek be az Isten országába, hanem lesztek olyanok, mint a gyermekek, tehát nyitottak, érdeklődők, olyan értelemben, ahogyan egy gyermek várja az ajándékot, és vagy várja az édesanyját haza, mi is vágyakozunk az élő Jézussal való élő kapcsolatra, és ezt imádság, éneklések, igehirdetések által alázatos gyermeki állapotban megkapjuk, megkaphatjuk. Megint csak Luthert idézem, aki arra is hangsúlyt helyezett, hogy naponként kell megtérni. Ez a naponkénti megtérés azt is jelenti, hogy naponként megtérek Jézus személyéhez, Jézus tanításához. Ezt én tanulmányozom, ezt én komolyan veszem, és engedem, hogy a Szentlélek formáljon.
Milyen módon lehet szerinted vonzóvá válni a egy gyülekezetnek, vagy valamelyik felekezetnek, az egyháznak egyáltalán úgy, hogy az ne egy felületes dologra vonatkozzon, tehát ne egy mézes madzag legyen, aztán pedig mással találkozik, ha belép oda. Hogyan jön át a krisztusi üzenet?
Az alap mindenképpen az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogyha Isten jelen van egy gyülekezetben, hogy Pál apostol írja, hogy belép közétek valaki, és megérzi, hogy Isten van köztetek, akkor az hat. De hát ehhez alázatra van szükség, nyitottságra a gyülekezet részéről Isten felé, hogy valóban ő jelen legyen, és a sok bűnnel, gonoszsággal, szeretetlenséggel ne szorítsuk őt ki. Isten jelenléte az nehezen definiálható, de érzékelhető, hogy van itt valami többlet, ami megnyilvánul abban, ahogyan köszönünk egymásnak, ahogyan beszélgetünk egymással, ahogyan érzékeljük egymás életében a nehézségeket és a gondokat, és sokaknál bizony ez a meggyőző, hogyha olyan közösséggel találkozik, akik próbálnak az ő életén segíteni. Természetesen hozzá kell tenni azt is, hogy aki hibát keres egy gyülekezetben, az biztos, hogy meg fogja találni, mert hiba az van, mindenütt van méltatlanság, olyan dolog, aminek nem szabadna lennie, de a lényegre kell figyelni, és ha a lényeg megvan, akkor az a közösség működik.
Kell féltenünk itt a 21. században a kereszténységet Európában, vagy Magyarországon, vagy az egyházainkat, az evangélikus egyházat, illetve akkor mit tehetünk érte, hogyha féltjük?
A válaszomnak egyik része, hogy úgy érzem, hogy Istennek és az egyháznak nincs szüksége védelemre. Megvédik ők saját magukat, ha létezik az élő Isten, és létezik az ő közössége, gyülekezete, ezen a pokol kapui, pokol erői sem vesznek diadalt, ezt Jézus is megígérte. Soha annyi élőhitű keresztény nem élt a földön, mint ahányan ma élnek. Leginkább ott szaporodik és gyarapodik a kereszténység, ahol nagy az üldözés. Európa és a nyugati úgynevezett keresztény világ egy másik téma. Itt 2000 év óta van jelen a kereszténység, bizonyos része előregedett, megöregedett, illetőleg hát tapasztalunk egy egyértelműen istenellenes, bibliaellenes, egyházellenes mozgást. Erről tudnunk kell. Valószínű, hogy van egy nagy réteg, aki visszavonul, aki csendben van, aki kivár, de Európában és a mi országunkban is van egy egyértelmű hitvalló, imádkozó, tudatosan keresztény életet élő réteg. Lehetséges, hogy egyes gyülekezetek elfogynak, bizonyos helyeken bezárnak templomokat. Tehát emberleg nézve persze, hogy van miért aggódnunk, de az a legjobb, hogyha az aggódás az átváltozik felelős ima életi, imádkozássá, hitvalló kereszténységre van szükség, és ez épül, alakul is. Természetesen, hogy szeretnénk, hogyha látványosabb eredmények lennének, de élünk, meg vagyunk, itt vagyunk, és Isten gondoskodik az övéiről, ezt tapasztaljuk.